Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék bőségesen attól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, ma esti Isten tiszteletünk kezdetén a 300-as énekünket első és második versszakaival énekeljük. Így kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön onnan felülről, a világosság atyától, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mindenható édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által már énekelni is jó volt, bizonságot tenni arról, a már nem egyszer átélt megtapasztalásról, hogy a mi életünk a te szárnyad árnyában, takarásában lehet igazán védettségben. Énekek, igék, felülről való drága szavak, amelyeket te üzensz számunkra, mind arra nevelnek és abba az irányba mutatnak, hogy itt van az ideje minél teljesebben, egyértelműbben odaadni a szívünket neked, mert nálad van az élet forrása, mert csak te nálad látunk igazán világosságot. És amikor a hozzád kerülő lélek a te drága szárnyad takarásába kerül, az jelenti mindig a legnagyobb védettséget. Védettek akarunk lenni, az egész világ védett akar lenni. Így beszélnek Hajdúböszörményben, így beszélnek Hajdúvidéken, ezt beszélik Debrecenben, így szólnak a Dunántúlon, Európában, a nagyvilágban. Keresi mindenki a biztos pontot, keresi mindenki a védett helyet, a védett állapotot, és addig-addig mennek a megoldási keresgetések, a különböző kísérletek, hogy egyre inkább eljut az ember oda, elfogytak az összes ötletek, oda vannak az emberi manőverek, véget érnek az okoskodások, mindenfajta művelet, ami a mi önerőnkből kitelik. Engedd meg, Urunk, hogy mi ne okoskodjunk tovább. Engedd meg nekünk azt, hogy most már tényleg letegyük ezt az önerős képzelgést, és teljes, alázatos és békés szívvel megadjuk magunkat neked. Hála van a szívünkben, mert már nem először vagyunk így előtted. Hála van a szívünkben, mert megkeresel minket újra és újra. Nem történik más ma este, mint ami történt tegnap vagy a múlt vasárnap, ami történik hétről hétre, bibliaóráról bibliaórára, alkalomról alkalomra, családi áhítatról családi áhítatra. Szól az Úr, hogy a menekülés irányát mindenki megtalálja, és az ő igéjében megtaláljuk a legerősebb kapaszkodót, és mindannyian felismerjük, Urunk, hogy a te szárnyad árnyékában van a mi jövőnk. Áldj és szentelj meg minket, Urunk! Szeretnénk tehát így odalépni te hozzád, elkérve a te szent üzenetedet, és kérve azt a drága szent lelket, amellyel kész és képes vagy csendesíteni a mi viharos lelkünket. Mindent, ami hullámos, minden, ami zavaros, minden, ami fáj, minden, ami hangos. Urunk, csitítsd el mindezeket. Eléd hozzuk, letesszük mindnyájat, és kérjük tőled azt a szent erőt, ami képes minket itt és most gyógyítani, csitítani, megáldani. Ölelj meg, Urunk, minket, hogy hadd legyen átélt csoda néhány perc múlva az, hogy másképp menjünk haza, mint ahogy elindultunk. Kérünk téged, szent fiadért, az Úr Jézusért, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Drága szeretteim, kedves gyülekezet, hallgassátok meg Urunknak igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levelében. Az efézusiakhoz írott páli levél első részének a harmadik versszakától a hatodikig terjedő versekből. A megnevezett szent helyről tehát folytatva az efézusiakhoz írott páli levél első részének magyarázását, a harmadiktól kezdődő szakasz így keresi a szívünket. Áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, drága szeretteim, hogyha a tegnapi ige hirdetést néhány szóban össze lehetne foglalni, és miért ne próbálhatnánk meg, akkor természetes, hogy azokat a hívó szavakat próbálnánk újra feleleveníteni, amelyek megkerestek, megtaláltak minket, és amelyek nagyon könnyen lehet, hogy önálló létre keltek bennünk, és nagyon komolyan és nagyon erősen a tegnapi napunkat, vagy éppen a mai napunkat nagyon mélyen átjárták. Ha ezen a tegnapi gondolat soron egy picit megállunk, tehát mindenképpen érdemes megemlíteni Pál apostol életével kapcsolatban azt, hogy ő volt az az ember, aki a magas lóról indult, és a magas lóról induló ember megérkezett nagyon kicsibe, ő lett a kicsi. A kicsiségét pedig úgy élte át, és úgy élheti meg az ember, amikor egy magához képest nagyobbal találkozik. Hát könnyű ahhoz nagynak lenni, aki hozzám képest kicsi. De akkor, amikor az ember megáll az Úr Jézus Krisztus előtt, vagyis Jézus megáll az ember előtt, onnantól kezdve az ember azt mondja, hogy húha, itt már valami, mondjuk úgy, hogy új helyzet állt elő. Eszembe is jutott rögtön egy történet, amit tegnap éppen nem igazán volt alkalmam elmondani, mert fegyelmezett az Európa Rádió, annak korlátozott ideje, és egy olyan kis történet jutott eszembe, amikor egy család egy újszülöttet meglátogatott a rokonságban, és ez a vendég család nem egyedül ment, hanem vitte magával a picihez képest, az újszülötthöz képest nagyobb gyermekét, aki önjáró volt meglehetősen, és már beszédes is volt, talpra esett is volt, és míg a felnőttek a nappaliban beszélgettek egymással, hogy csak arra voltak figyelmesek, hogy az a kicsi, aki szalad, bemegy a gyerekszobába, motyog valamit, majd kiszalad. Aztán megint ott sűrök-forog közöttük, megint beindult futni, megnézte a gyerekszobában a kis gyermeket, motyogott valamit, és kijött. Tehát addig-addig csinálta, hosszú ideig tartott ez, hogy az egyik felnőtt csak felállt, ezt meg kell hallgatni. És ez a pici ember oda ment a gyerekágyhoz, benézett, látta, hogy ott van benne a még kicsi, és azt mondja, hú, de kicsi vagy. És nagyon büszke volt magára, hogy legalább van abban a házban valaki, aki hozzá képest, hú, de kicsi. Hát innentől kezdve ő is ugye meglehetős magabiztossággal mozgott, még abban a házban is, ahol nem volt igazából, mondjuk úgy, hogy őslakó. És éppen ez fegyelmez minket a tekintetben, hogy minden embernek át kell és meg kell élnie ezt az állapotot, amikor nem arról beszélgetünk, hogy hú, de kicsi vagy, én is most itt lenézek a testvérekre, bár ha felállna egy-két ember, akkor rögtön én magam is azt mondanám, hogy hú, de kicsi vagy, de már magamra mondanám. De innentől kezdve az embernek igenis nagyon fegyelmeznie kell magát oly tekintetben, hogy az Istennel való megállásunk, a helyes megállásunk, az mindig azt tanítja meg és mélyítél bennünk, hogy mi tényleg kicsik vagyunk. De ez a kicsiség nem azt jelenti, hogy használhatatlanok. A kicsiségem nem azt jelenti, hogy semmire kellő vagyok. Hanem éppen itt élem meg, ha én kicsi vagyok, Isten tenyerén mégis használhatóvá válhatok. Így indul meg ennek a Saulusnak az élete, lesz Paulus, és olyan bátor büszkeséggel, de alázattal mondja, hogy Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola. Így kerül az élete a helyére, kicsi, de mégis Isten akaratából sokkal több van benne, mint ő maga is, akár álmodhatta Gamáliel lábánál ücsörögve, amikor tanulta azokat a nagyon komoly mózesi törvényeket. Kedves egybegyűltek, így kell tehát látnunk azt az embert, aki írja nekünk is az efézusi levelet. A másik gondolatkör pedig ugye az új életkeret volt. Jézus Krisztusban találja meg az új életét, így fogja meg az Úr Jézus az életét, tartja össze. Most már nem rohan ebben az életben, most már nem bosszút lihegve indul el mások ellen, hanem nagyon szép kerete van az ő mindennapjainak. És amikor ő megkapja ezt a nevet Jézustól, hogy Pál, a kicsi, de mégis szolgálatba állítható, használható, csodálatos ember, onnantól kezdve az ő életének is megjelent a legújabb lelki, személyi igazolványa. És oda már be van írva a Saul mellé a Paul. Saulus, Paulus. És ezzel az új személyi igazolvánnyal, mondjam így, védettségi igazolvánnyal, nyugodt lehet és biztos lehet benne, hogy azt már nagyon komolyan számon tartja az Úr Jézus is. Szükség van erre az újra, szükség van erre az új névre, az új lelkületre, és arra, hogy ő ezzel tudjon menni a többiek felé, de tudja azt, hogy az Úr Jézus Krisztustól teszi meg ezeket a lépéseket. És amikor megnéztük az emberi jellemrajzban azokat az elemi dolgokat, amelyeket az autonóm emberről csak úgy szálkásan hallottunk, hát akkor megállapítottuk együtt, és rájöttünk, hogy tényleg szükség van arra, hogy az ember megütközzön, beleütközzön az Úr Jézusba, mégpedig azért, mert mi olyan életet élünk, amikor is hajlamosak vagyunk belefeledkezni önmagunkba. Még a csapból is én folyok otthon. Akár férjként, vagy feleségként, apaként, vagy anyaként, az van, amit én mondok. Legyen az. Hát persze, amikor a munkahelyemre megyek, ott nem biztos, hogy az történik, amit én akarok, vannak ennek határai, de az emberre nagyon erősen elmondható, hogy hajlamos önmagába feledkezni. Ha láttunk már gyermeket szenvedélyesen játszani, ha már a gyermek példát jutnak eszembe itt folyamatosan, akár gyakorló édesapaként is, de úgy összességében valamikor gyermekként is, hogy azért láttunk már szenvedélyesen játszani gyermeket. És akkor, amikor mondjuk neki, hogy ebéd, se kép, se hang. Ebéd, jönni kell, senki semmit. Amikor az ember megemeli a hangját, vagy meglapogatja a kis vállát, akkor, mintha álomból ébredt volna fel a drága lélek, belefeledkezik a játékba. Használjuk is ezt a szót. Belefeledkezett. A mi életünk is ilyen. Hajlamosak vagyunk belefeledkezni, na nem a játékba, hanem abba az életbe, amit mi magunknak kigondoltunk és elképzeltünk. És miközben belefeledkezünk az életbe, amit magunknak meggondoltunk és kigondoltunk, aközben elfeledkezünk Istenről. Mert leköt minket a saját dolgunk. Ami a kezem ügyében van, ami a fejemben van, ami a csordultig van a szívem. Jön mindenhol. És milyen nagy kegyelem az, amikor valaki átéli azt a csodát, hogy lehet, hogy én elfeledkezek Istenről, de Isten nem feledkezik el rólam. És ez a kegyelem. És innentől kezdve értem meg azt a csodát, hogy milyen nagy dolog az, amikor adventi időszakban én kapok levelet Isten egyik szolgájától, én vagyok a címzett, és azért kapom, hogy majd én is lehessek az enyémek között feladó. Nekünk is legyenek címzettjeink. Menjünk és induljunk, és mondjuk, és bátorítsunk, és lehet, hogy most már erről kell beszélni. Írjunk egy SMS-t, írjunk egy e-mailt, ha úgy tetszik, írjunk egy képeslapot. Mi is legyünk feladók. Feladói annak az evangéliumnak, amire minket az Úr elhívott, és azt akarja munkálni bennünk és általunk, hogyha mi rátaláltunk az életünk új életkeretére, ezt az új keretet ismerje fel, és ismerje meg más is. Na, így nősülni, így férhez menni, gyermeket nevelni, nap mint nap találkozni, jönni a gyülekezetbe, építeni. Na, ez az Isten hatalmas munkája, amit semmilyen emberi stratégia nem képes sem pótolni, sem megteremteni. Na hát ezek után megyünk a harmadik verstől tovább az Efézusiakhoz írott levélben, amelyből egyértelműen kiderül, hogy amikor Pál apostol egy nagy felütéssel azt mondja, hogy áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világos világának minden lelki áldásával Krisztusban, ebből a mondatból rögtön tudhatjuk, hogy hopp, ez a hatalmas Isten velünk törődik, velünk foglalkozik, tehát, amit mondtunk a tegnapi alkalommal, rólunk meg nem feledkezik. Ő, az áldott Isten, ezeket a mennyei áldásait készíti és kínálja. Az ő keze aláhajlik, az ő keze mindig tele van. Van-e kéz, ami ezeket az ő áldásait át akarja venni? És nyugodtan lehet továbbvinni ezt a gondolatot, hogy ezért is vannak ima közösségeink. Ezért is ülünk le együtt könyörögni presbiterekkel, családtagokkal, ifisekkel, munkatársakkal, hogy miközben összekulcsoljuk a kezünket, és igyekszünk minél jobban befelé figyelve Isten előtt megnyitni az ajtót, az azért történik, hogy lehet, hogy a két kezem össze van kulcsolva, de imádság közben kaphatom meg tőle mindazt, amivel ő készült. Isten keze mindig tele van. Istennek mindig tele van a keze. Ma reggel is így indult sokak felé. Tele kézzel. És persze nem mindenki úgy zárja a napot, hogy tele van a szívem. Lehet, sokan méltatlankodnak, sokan panaszkodnak. Ez a nap sem úgy sikerült, mint ahogy szerettem volna. Pedig Isten készült. Mi a baj? Vajon nem az-e a probléma? Elfelejtettük felemelni a kezünket, a kezeinket. Isten készül és kínálja, mi is készüljünk és kérjük el. Akkor, amikor Pál ezt kimeri mondani, áldotta az Isten, mert megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Tehát gondol ránk, törődik velünk, és tudjátok, óriási szükség van arra, hogy ez az Isten törődjön velünk. A régiek meg is fogalmazták ezt, akkor, amikor kimerték mondani, hogy confusione hominum, et providentia Dei, historia regitur, azaz az emberi zűrzavar és Isten gondviselése irányítja a történelmet. Tudomásul kell venni, hogy pusztán csak isteni gondviselésről beszélni, most úgy mondom, hogy nincs értelme. Miért? Mert akkor érti meg az ember az isteni gondviselésnek a súlyát és valóságát, mikor tisztán látja magát, hogy az ő által okozott zűrzavar miatt van ez így. Mert elszakadtunk Istentől, önmagunkba feledkeztünk. De Isten gondviselését érezzük. Ő akkor is utánunk akar nyúlni, amikor óriási a káosz. Na éppen akkor akar utánunk nyúlni. Amikor az emberi zűrzavar az egekig ér, belenyúl. Ez néha fáj, néha könnyebben érthető és élhető meg, de Isten folyamatosan azon van, hogy mennyei világának áldásait adja. Nem lehet elégszer hangsúlyozni. Nem lehet eléggé elmélyíteni. Ebből élünk, hogy a mennyei világ ajtaja nyitva van. És Isten keze lehajol, és csordultig tele pakolja a szívünket. Amikor szeretnénk megtalálni azt a hangsúlyt eme Isten magasztalás pár versszakában, akkor én ott kezdeném a szavaknak a kiemelését, bár mehetnénk szinte szó szerint és szóról szóra, hogy amikor ott vagyunk, hogy már a világ teremtése előtt. Én most itt szeretném felvenni a fonalat, már a világ teremtése előtt. Ez azért is jó, mert amikor szeretném megfogalmazni, hogy Isten szeretetének mi a magassága és a mélysége, a hosszúsága meg a szélessége, nem tudom igazából, csak azt tudom nyögni, valami fajta emberi hangon, hogy hát az ő szeretete az határtalan. De nem csak úgy határtalan, hogy bármit képes és kész elvégezni az életemben, hanem nincsen sem kezdete, sem vége. És hogyha mi hajlamosak vagyunk mindig időbeli kategóriákban gondolkodni, múltban, jelenben, jövőben, értsük már meg, hogy Istennél ilyen nincs. Mert ő örök. Nála nincsen ilyen, hogy tegnap. Hát ha ismerjük a zsoltárokat, jól tudjuk, hogy egy nap annyi, mint ezer esztendő. Nem is bírjuk adja a követni, hogy mit akar ezzel üzenni. Éppen ezért igenis vegyük komolyan azt, hogy Isten már a teremtés előtt. Már mondott valamit, már hozott egy döntést, és ez a döntés éppen arra mutat, hogy minket nagyon szeret, és ez a kéz nem csak hogy ad, hanem adni akar nekünk menekülést, támaszt is. Menekít, oltalmaz, határtalanul szeret, határtalan türelemmel szólít, határtalan erővel ment vagy elvisel, tehát csodálatos szó ez a határtalanul, nincs eleje, nincs vége, úgy is mondhatnánk, hogy soha véget nem érős. Az elejét nem látom, a végét meg még jobban nem, tehát egyben biztos lehetek, az Isten szeretete örök, és ez nem egy új keletű dolog, mert ő már a teremtés előtt megkezdte, már így tekintett ránk, még nem is volt semmi, és ezt nagyon komolyan kell venni. Mi is ez a soha véget nem érős határtalan szeretet? Milyen is ez? Nagyon szeretem én magam is Ágoston egyházatját, vagy Augustinust, kinek hogy tetszik, és azért ő is megjárta a hadakutyát, majd fogok még rá utalni, és egyszer egy döntő ponton arra indította Isten a lelkét, már újjászületett emberként, hogy megírja a vallomásokat, ami azért szép, mert benne van, hogy milyen az óember, és attól szép, hogy benne van, milyen az új. Honnan, hova jutott? És ebben az egyik gyújtó pontja a gondolatainak az, amelyet csak részben érintettünk tegnap, szó szerint, amikor Krisztust akarja a helyére tenni, már nem pejoratív értelemben, hanem az ember életében, akkor azt mondja, ő benne én is átölelt vagyok. Na hát ez nem akármilyen hitvallás. hogy Jézus Krisztusban én átölelt vagyok. Ha egy picit is fontos nekünk az, hogy mit jelent az átölelés, a megölelés, akkor nagyon jól tudjuk, akár felnőttek vagyunk, akár még gyerekek, milyen sokat tud jelenteni, és az elmúlt 2 évben hány és hány alkalommal nem is gondoltuk volna épp észre, akik itt a legidősebbek, hogy megtörténik valaha az életemben, hogy nem ölelhetem meg édesanyámat vagy édesapámat. És nem azért, mert elmentek a minden élők útján, hanem azért, mert nem is érintkezhetek velük. Olaszországban volt tudomásom szerint a legelső ölelések szobája, amikor egy hatalmas nagy műanyagot, egy ilyen átlátszó és vékony anyagot, gumiszerű valamit próbáltak ott kihelyezni, és felhúzták, mint egy nagy pulóvert, és a öreg otthonoknak a lakóit itt tudták megölelni ezen a furcsa anyagon keresztül. Ölelés nélkül nem lehet élni, testvérek. Jézusban, ő benne, én is átölelt vagyok. Mondja Ágoston, és ebből élnek az emberek, ebből élünk mindannyian, és ha az ember ezt megéli, arra vágyik, hogy ez a határtalan és soha véget nem érő szeretet őt is feltöltse, átjárja. Krisztusban átöleltnek lenni, az azt jelenti, hogy közel vagyok hozzá. Hát innen nem lehet ölelkezni, meg még kezet sem lehet fogni, bár már mostanában úgy szoktunk, ilyen nagyon furcsa testtartással szoktunk ugyebár boxolni, férfiak és nők, amit nem tudunk pontosan eldönteni, hogy ez most viccese vagy tragikus, de mégis már kinyújtva a kezünket próbálunk távolságot tartani. De amikor átölelésről van szó, ott nincs távolság. És még akkor is kimerjük ezt mondani, amikor mindannyian szeretnénk védett állapotba kerülni. És kiderül, hogy nem provokál a lelkipásztor senkit sem, csak meg kell érteni, hogy Isten az ő határtalan szeretete által arra akar minket rávenni, a Szentlélek által arra akarja nyitni a szemünket és szívünket, hogy lehet, hogy mi emberek még egy jó darabig nem fogunk tudni kezet fogni egymással, esetleg megölelni féltett öregeinket, vagy betegeinket, de mondjuk már el mi is Ágostonnal együtt, hogy ő benne, én is átölelt vagyok. Ez meg már ad értelmet, hogy felkeljek holnap reggel. Ad értelmet, hogy tudjak tervezni, tudjak így nagy lendülettel elindulni, és megköszönjem Istennek, hogy ő már ezt a világ teremtése előtt, az ő nagy szeretete által elkezdte dolgozni, munkálni, hogy ez senki számára még csak véletlenül se legyen kérdés. Mi az a következő kulcsszó, amit az ember komolyan kell, hogy vegyen? Az 5. versben ez az első, hogy előre. Előre el is határozta. Most nem az az evangelizáció van, hogy én most a predestinációról, vagy a kettős predestinációról beszéljek, lehet egyszer majd lesz rá lehetőség, talán még ehhez érnie is kell az embernek, de nem azért kerülgetem ki ezeket a szavakat, mert félek tőle, jól lehet, nagyon nagy tisztelettel kell erre is, felkészüléssel kell az embernek is odaállnia, hanem most a gondolati ívünkbe éppen ez illik be a legmélyebben, hogy előre. Tehát mindez a Jézussal, az ő fiával való kapcsolat tekintetében előre el is volt határozva. Mi az, hogy előre? Megint egy érdekes szóhoz érkezünk, amelyet mi csak is hálás szívvel fogadhatunk, mert szögezzük már le ma este. Ez nem azt jelenti alapvető módon, tehát, amikor Isten az ember után nyúl, hogy van neki egy B-terve. Vagy hogy Isten kapkodna. Vagy fogja a fejét, hogy nem így gondoltam ott az Éden végi állapotokat, akkor gyorsan találjon ki. Tehát ez már az Éden előtt, előre el volt tervezve. És ha meg akarja az ember fogalmazni, mit is jelent az, hogy a világ teremtése előtt, meg azt, hogy előre el is határozta, akkor abban nyugodjunk már meg ma este, hogy Isten igenis meglátta az ember énességét, tisztában volt vele, az ő énességével, akaratosságával, önmagába feledkező hajlamával, és egyszer csak azt mondta előre, mint egy előre biztosítékot kínált az embernek, hogy tudod, bármi történjen, bármi legyen a későbbiekben, bármit tegyél, bárhogyan alakuljon, te nekem így is kelleni fogsz. És ebben kell nekünk megerősödnünk, hogy Istennek ez a soha véget nem érős, határtalan szeretete, ez pontosan azt jelenti, és ezért a mennyei világ áldásai folyamatosan megtalálnak, meg kell találjanak minket. Mert Istennek mi mindenfajta állapotban kellünk. Úgy is mondhatnám, minden körülmények között. Nos, innentől kezdve ez a határtalan szeretet most már kristálytisztán látszódik. Innentől kezdve mondjuk ki, ezt meg kell becsülni, és azért kell megbecsülni, mert mi alapjáraton, mondjuk úgy, hogy gyári állapotunkban, születésünknél fogva, nem vagyunk vonzó személyiségek. Senki. Senki nem szimpatikus, nem vonzó, nem jó fej. Miért nem? Azért nem, mert jól lehet nem az Efézusi levélben, hanem a Korintusi első levélben olvassuk a 15. rész 22. versében a következőt. Ádámban minnyájan meghalnak. Ezt azért is kell tisztázni, mert tovább kell vinnünk azt a gondolatot, hogy Krisztus Jézusban szentek. Mert akkor, ha nem mindenki Krisztus Jézusban szent, hogyha ebben a világban van egy másik szakkör, csoport, akkor ők hol vannak? És ha nincsen Isten előtt lelkiképpen senki földje, és ha nincs mindenki a Krisztusban, hol vannak? Hát ők vannak Ádámban. És amikor megfogalmazza ezt Pál, hogy Ádámban mindnyájan meghalnak, akkor felismeri vállalni, hogy igen, Ádám nagy favoritnak számít. Ádámra oda figyelnek az emberek, igen, még akkor is oda figyelnek Ádámra, és barátkoznak vele, ha tudják, hogy úgyis meghalnak. Együnk, ígyünk, hisz holnap úgyis meghalunk. Ézsaiás 22, meg a többi hely. Ádám nagy favorit. Nagyon nagy kedvence az embereknek. Ádám még akkor is vonzó, ha tudja róla mindenki, hogy perc emberke. Csak néhány perce van ebben a földi világban. Csak egy rövid időt kapott. 70-80 esztendő, az már nagy kegyelem, de nem mindenki kap 70-80 esztendőt. Ennek az Ádámnak nagyon nagy a respektje, csak a mának él, rövid távon gondolkodik, mindent a szeme után, mindent kilóban mér, mindent forintban mér, mindent like-ban mér. Tetszenek tudni, hogy a gyerekeinket az iskolában ki hogy elnyomorítja? Egy-egy bejegyzés után neked hány like-od van? És ha valakinek nagyon kevés, lelkileg tapossák szét, alázzák szét a gyerekek egymást Ádámban. Mert így méri magát az ember. Számokban, súlyokban, mértékegységekben, vagy éppen kapcsolatokban. És döbbenetes, ahogy Ádám diktálja a tempót. Dolgozni éjjel-nappal, mert a boltunk, a vállalkozásunk nagy nyereségre képes. Hangsúlyozom a nagyot. Nem elég a nyereség? Nem, nagy kell. Megvan a pénz, megvan minden. Felvettük a babysittert, mert nincs idő a gyermekünkre. Igaz, nem láttam, hogy mikor indult el. Nem tudom pontosan, mi volt az első szó, amit kimondott, mert mi éjjel-nappal dolgoztunk, de felnőttek, mindenük megvolt. Ők voltak azok a gyerekek, akiknek, mikor már kamaszok voltak, puposra volt pakolva a zsebük pénzzel. Benne voltak az éjszakában, mert mi dolgoztunk, és egyszer úgy jött haza a leányunk, hogy kisbabát vár. Ez egy kicsit így megviselte az embert, oda jött ugyebár a lelkészhez, és egy bűnvallás keretében azt mondta, hogy mi, ott a gyermekünkkel szemben, legelőször abortuszra biztattuk, utána meg oda vezettük, és megcsinálták. Mert a szülők azt mondták, hogy... És jönnek reménytelenül, és úgy kezdték a beszélgetést, a nulladik típusú beszélgetés azzal kezdődött, hogy micsoda gyermekünk van nekünk. Ádám nagy favoritnak számít, mert ha Ádám jelen van, ott dől, borul a család. Ugyanez vár a házasságra, ez vár a gyermeknevelésre, ez vár mindenre és mindenkire. És még Ádám így is favorit, pedig hibát hibára halmoz. Megházasodik, de nem tudja megmondani, még a lelkészének sem, hogy miért. És onnantól kezdve hol van a lelki felelősség, mikor fogom azt mondani, hogy lehetne még ezért egy kicsit többet imádkozni? Hát de minden le van foglalva. Ja, rossz irányba halad az ember. Ádám még mindig favorit, és utána csodálkozik mindenki, hogy átgondolatlan volt, és ennek a levét iszta a házastárs és gyermek beláthatatlan következményekkel, és ez megy nemzedékről nemzedékre. Ádám a favorit, amikor sok mindenről lehet vele kapcsolatban beszélni, csak éppen arról nem beszélhetünk, hogy soha véget nem érős a szeretete. Korlátozott. Laza kapcsolatok, felszínes kommunikáció, óemberi kívánságok, ahol jelen van a sekélyesség, a felszínesség, és mindent mi mozgat, az érdekek. Meg lehet az embernek ebbe őrülni, mikor keresi az élete értelmét és célját, és odajut az egyenlőséggel végén, hogy hát ez érdekből történt. Ádám a favorit, és még nem szóltunk a család rendjének a bemocskolásáról, szólni kell. El kell mondani a teremtettségünk megcsúfolásáról, és arról is szólni kell, hogy a hit, remény és szeretet hármas köteléke az nem szentimentális badarság. De kell Ádám. Szereti is mindenki. Szereti mindenki Ádámot, de csak addig, ameddig úgy bírja a tempót, mint a tékozló fiú. Ádám nagy haver. Vele barátkozni, ott lenni óriási dolog, csak egyszer elfogy minden. Elfogy a pénz, megromlik az egészség, elhalkul a taps, és marad a színpad mögötti világ. Ha addig azt gondoltam, hogy ott van a helyem. Megváltoznak a viszonyok, sok minden elhalkul, tönkre megy, és egyszer a kapcsolatok is megszakadnak, és egyszer elérkezik az ember egy olyan állapotba, amikor nagyon mélyről jönnek elő a kérdések, és megtörténik az őszinte szembenézés önmagammal. Tehát ki kell mondani, testvérek, hogy mindenki Ádámban kezdi. Mert az Ádámban való kezdés, azaz az eredendő bűn, a meleg ágya, hogy az ember képes magába belefeledkezni. Ez a gyökere. Ide kell megérkezni, és ezt kell nagyon komolyan venni, és felvállalni, Ádámban kezdem. Hihetetlen nagy pusztulat, és ezáltal nem vagyunk egyáltalán vonzóak Istennek. Mennyi fájdalmas és kárhozatos hozadéka van ennek, és ez az ördögi akciók meleg ágya. Kedves testvérek, Ádámban kezdte Saul. Ádámban kezdte, majd lett Krisztusé, és lett Pál. Mindenki Ádámban kezdi. És ha ránézünk Ágostonra, mennyit sírt utána az édesanyja? Meg miatta, Mónika? És odament egyszer egy nagyon komoly, tiszteletben álló paphoz, elmondta panaszát, és azt mondta neki a pap együttérző szeretettel, nagyon jó lelkigondozói tapintattal, az imádság gyermeke nem veszhet el. Mónika, imádkozz! Ádámban a fiadért. Az Ádámban lévő fogoly gyermekedért. Igen, kedves egybegyűltek, egyszer csak Ágoston kimondott egy nagy döntést, és azt mondta, megszakítom a barátságomat Ádámmal. Nem barátkozhatok tovább vele. Nem mehetek vele ezen az úton. Ádámnak mindig sok barátja, haverja van. De még egyszer, ez a tékozló fiú útja, amit a távoli vidéken megfut, és ennek van egy nagyon kárhozatos, pokoli következménye. És egyszer csak Ágoston is átéli a csodát, hogy a kárhozatos ölelésből megérkezik a Krisztus áldó, gyógyító ölelésébe. Tehát a Krisztus ölelésébe egy másik ölelésből érkezünk, nem a semmiből. Mert ez az alapölelés, ez megvan. És ebben kell nekünk nagyon sok imádsággal, határozottsággal, ami rajtunk múlik, megtenni, hogy tudjunk indulni, és Isten kegyelmének erejében reménykedve, azt átélve kiszakadni, mert ő benne védettek vagyunk. Mennyi harc és mennyi küzdelem vár ránk, amíg rájövünk, hogy ölelés és ölelés között mekkora különbség van. Nagy különbség van az ölelés meg az ölelés között. És az embernek ezt nagyon komolyan kell vennie, testvérek, mert nehezen értjük meg azt, amikor hallva különböző történeteket és nagy bukásokat, amikor valaki legyint, hogy ó, hát ezt mindenkinek át kell élnie, a bukásokat. Lehet, hogy valaki megbotránkozik, vagy nem ért velem egyet, de én nem hiszek ebben. Hiszek abban, hogy mindenkinek el kell jutnia élete legmélyebb pontjára. Hiszek abban, hogy mindenkinek el kell jutnia a disznók vájúáig. Ahhoz a vájúhoz, ahonnan már nincs lentebb, nincs mélyebb, nincs tovább. Ott az a vége. Emberileg az maga a vég, a vége. Amikor már semmi esélyt és kiutat nem lát maga előtt az ember, csak azt az egyetlent, ami soha nem oldalról érkezik, hanem felülről. A felülről érkező segítség, reménysége és bizonyossága, ami a mi életünknek 2021 adventjében is nem csak hogy keretet, hanem tartalmat is ad. És innentől már tudhatjuk, hogy nem csak keretről beszélünk, hanem tartalomról. És mind a keret, mind a tartalom az Úr Jézus Krisztus öleléséhez vezet, oda segít mindnyájunkat. Ugyanakkor még azt elmondanám, tisztában vagyok azzal is, hogy sokaknak van szükségük arra, hogy az Ádámmal való barátság során testi-lelki fájdalmakat éljenek át. Nem kell az embernek ugyebár törvényszerűségekről beszélni, mert van, aki cégéres bűnök nélkül is mélyre tud jutni, és van, aki komoly cégéres bűnöket elkövetve érzi a mélységet. Egyébként mind a kettő nagyon fáj. És mind a kettőre szükség van, hogy átérezzen, mit jelent az Ádám ölelése, és mit jelent a Krisztusé. Kedves egybegyűltek! Ezek után a földi világ és a mennyei világ találkozó, illetve ütköző pontja lesz a szívem, az ember szíve. De erről az ütköző pontról és az ott diadalmaskodó mennyei világ erejéről csak egy helyen lehet beszélni, ez pedig a Golgota. A két világ találkozása, mennyei és földi, akkor lesz érthető a 21. századi ember számára is, ha nagyon jól és tisztán látjuk, hogy az a nagypénteki történés, az nem volt más, mint egy nagy ütközet a földi és a mennyei világ között. Egy óriási nagy csata. Krisztus teste és lelke két hatalmas erő találkozásában feszült meg. Kell, ő mondta, az ember fiának Jeruzsálembe kell mennie, és a végén meg kell feszítetnie. Neki oda kell állnia a földi világ határára, ahol a mennyei világ megindítja ostromát, és fordítva. És ő ott áll, ő ott van, ott függ, mert tudja, hogy ettől függ a te meg az én életem, ettől függ a jövőnk, ettől függnek a gyermekeink, ez a mi életünknek nagy felismerése, hogy az a sok-sok ördögi akció egyszer csak a legnagyobb isteni akcióban megbukik, és a kereszt arra emlékeztet, hogy mekkora sebezhetőség van az emberben, halálra ítéltségünk, minden bukásunk, reményt vesztettségünk, de ebben van benne a reményünk is, hiszen az a kereszt Isten szeretetének az egyértelmű bizonyítéka, hogy ez az ütközet 3 napig úgy tűnt, hogy vereségbe hajlik, de mégis győzelembe fordult. Ütköző pont a nagypéntek és a golgotai kereszt, és ezáltal élem át azt a csodát, hogy amikor én szeretném kimondani, hogy Krisztusban átölelt vagyok, nem tudok arra úgy gondolni, csak a golgotai kereszten megfeszített Krisztust látva, akinek akkora ölelése van, az egész világ belefér. És én sem lehetek annyira rossz, hogy ne lehetne helyem ebben az ölelésben. Nem tudom úgy elrontani az életemet, a házasságomat, a gyermekeim életét, hogy ne tudnám azt érezni, hogy most történik valami. És ebben a szent történésben, ebben a forró ölelésben találom meg életem értelmét. Ölelés történik a Golgotán. Az egész világ átölelése, ami azt jelenti, hogy nincs az a mocsok, bűn és elhibázott döntés, amivel ne jöhetnénk Isten szeme elé. Erről szól a mai este. Még akkor is ezt mondom, hogyha felvállalva azt mondom, sem én, senki, mi nem vagyunk vonzóak. De Isten mégis már előre, éppen ezért kiválasztott, hogy ne csak a galileaiak, ne csak a jeruzsálemiek, ne csak az efézusiak, ne csak a genfiek, a böszörményiek is. Így mindannyian átéljük ezt a csodát. Jövünk, letesszük, amit hoztunk, és viszünk valami mást, vagyis visz minket valaki más. Van ördögi akció, de van isteni akció is, és ez az isteni az, hogy megajándékozottak vagyunk, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, zárja a mai igét Pál, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ez az ajándék nem a miénk, hanem mi vagyunk az övéi. És amikor az ember meg akarja ezt így fogalmazni, akkor nem ő van bennünk, hanem mi vagyunk ő benne. Megajándékozottak vagyunk úgy, hogy mi vagyunk ő benne, mert Jézus minket nagyon drága kincsnek, ajándéknak tart. Akire vigyázni akar, akit felemelni szeretne, és akinek 2021-ben áldott adventet kínál. Karácsony lesz így is úgy is. A kérdés az, hogy milyen advent után lépünk be oda. Drága egybegyűltek, nyugodtak lehetünk, a mennyei világ áldásai tehát áradnak. Én nem kívánok ma este mást, csak egyet. Legyen nyitott szív, ami fogadni tudja ezeket. Így legyen. Amen. Imádkozzunk ezért. Szentlélek, Úristen, mi hálásak vagyunk azért, hogy csendes és hangos imádságokat meghallgatsz. Hogy megkezdhetjük fohászunkat, és mondhatjuk az úton hazafelé, elmondhatjuk a többieknek, folytathatjuk este, és lehet az egész életünk egy nagy Isten előtti leborulássá. Megadjuk magunkat neked, Urunk. Mi, akik ölelésből élünk, de most már kezdjük érezni azt, hogy nincs fontosabb dolog ebben a földi világban, mint sem, hogy megérezzük a te ölelésedet. Hagyjuk magunkat megölelni. Engedjük, hogy szeress ezzel a soha véget nem érős szeretettel. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk. Hogy itt lehetünk, és felismerhetjük, hogy bizony mi magunk is Ádámban kezdtük az életünket. Még viaskodás is van bennünk, még harcok is vannak, még akkor is, hogyha megtaláltuk a te fiadat, Jézus Krisztust. Nem mintha Ádám nem tudna nyugodni, de van neki egy szövetségese. Az óembernek mindig van szövetségese, ezért azért könyörgünk, Urunk, hogy Krisztusban te legyél a mi legnagyobb és legerősebb szövetségesünk, akiben védettek lehetünk. Szabadíts meg minket a gonosztól. Szabadíts meg minket mindentől, ami óemberi, ami sekélyes. És add, hogy komoly elhatározással és döntéssel tudjunk melléd állni. Nemet mondva az ádámi útra, és igent mondva a Krisztusira, a te ölelésedre. Áld és szenteld meg az életünket, Urunk, hiszen ebben az ölelésben találjuk meg a helyünket, életünk értelmét, csak így tudunk tovább lépni, elindulni, és hisszük és tudjuk a mennyei világ áldásait, csak így tudjuk mi magunk is tőled elfogadni, amelyek hallatlanul gazdaggá, megajándékozottakká tesznek minket. Köszönjük, Urunk, hogy vagy, és mi itt lehetünk, és fogad hát nyitott szívvel minden fohászunkat, bűnvallásunkat, mert kárhoztatunk mindent, ami arra vitt minket, arra biztatott, hogy magunkba feledkezzünk. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amit akár a házasságunkban, akár a gyermekeink mellett, akár a szüleinkkel szemben, vagy éppen a mellettünk ülővel szemben elkövettünk, vagy mulasztottunk. Szeretnénk ezt eléd vinni, és mind konkrétabban, majd otthon, őszinte imádsággal letenni. Mert amíg tele van a kezünk és a szívünk az ádámi hozományokkal, addig nem leszünk képesek átvenni a Krisztusit. Jöjj hát így, szólíts meg és vezess, gyógyíts és vigasztalj, bátoríts mindnyájunkat, és legyen gondod, Urunk, a te ölelésed szerint azokra is, akik most nem tudnak, vagy nem akarnak itt lenni. Legyen gondod azokra is, akik zűrzavarban élik az életüket, de még nem jöttek rá, hogy ez az önerős gondolkodás és életvitel következménye. És öleld meg azokat, akik betegek, akik testi lelkénységben szenvednek, akik kórházban vannak, akik beteget ápolnak, akár itthon, akár egészségügyi intézményekben. Imádkozunk mindenkiért, Urunk, aki érzi és tudja, hogy ez az a döntő idő, amikor a védettséget még megszerezheti, amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. Így engedd látni a Golgotát mindnyájunknak, így vigasztalj meg, így legyen gondod a gyászolókra, így legyen a te drága tekinteted mindenkin, aki ott azon a döntőponton jár, hogy indulni szeretne feléd és hozzád. Kérünk téged Szent Fiadért, az Úr Jézusért, hallgass meg imádságunkat, és vezesd az életünket most, és életünk minden napján. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk Krisztus Jézusban. Amen. Tehát a testvérek, záró énekünket énekeljük, a már megkezdett 300-as énekünket, harmadik és negyedik versszakaival. Csak te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek.